21. fejezet. Az ostrom. Alig hogy Silver eltűnt, a kapitány, aki addig minden mozdulatát szemmel tartotta, visszafordult felénk a ház belsejébe, de senkit sem talált a helyén Gray kivételével. Ez volt az első alkalom, hogy haragban láttam. Őrség! Ordította, mire mindnyájan visszaosontunk a helyünkre. Gray! Mondotta. Föl fogom jegyezni a nevedet a naplóba, te vagy az egyetlen, aki teljesítette a kötelességét, mint derék tengerészhez illik. Trelelnél lovag? Csodálkozom az ön viselkedésén, uram. Doktor? Azt hittem, hogy ön egyszer a király kabátját viselte. Ha a Fontenoy mellett is így teljesítette a kötelességét, akkor jobb lett volna, ha el sem mozdul hazúról. A doktor őrsége tüstént elfoglalta helyét a lőréseknél, a többiek pedig serényen töltötték a fölös fegyvereket, mindegyiknek vérpiros volt az arca. Ezt elgondolhatjátok, és szerettek volna a föld alá bújni szégyenükben, amint már szokás mondani. A kapitány egy pár pillanatig szótlanul nézett maga elé, aztán megszólalt. Barátaim, mondotta. Silver megkapta a magáét, szánt szándékkal forráztam így le, és nem telik le egy óra, amint mondotta, itt lesznek a nyakunkon. Mi sokkal kevesebben vagyunk, azt nem is kell említenem, de viszont védett helyről fogadjuk a támadást, és egy pár perccel azelőtt még hozzátettem volna, hogy fegyelem is van közöttünk. Nincs tehát okunk kételkedni benne, hogy el fogunk bánni velük, csak akarni kell. Aztán körüljárt, és látta, amint mondotta, hogy mindenütt tiszta a levegő. A ház két keskenyebb oldalán, keleten és nyugaton, csak két-két lőrés volt a falban. A déli oldalon, hol a pitvar állott, szintén kettő, az északi oldalon azonban öt. Kerek 20 muskéta állott hetünk rendelkezésére. A tüzelőfát asztalmódra négy halomban raktuk össze, mindegyiket egy-egy fal közepe táján, és mindegyiken elegendő lőszert és négy töltött fegyvert készen a védők keze ügyében. A középen voltak sorba rakva kardok. Dobjátok ki a tüzet, parancsolta a kapitány, a levegő már fölmelegedett, és semmi szükségünk rá, hogy a füst elhomályosítsa a szemünket. Trelelnél lovag saját kezüleg cipelte ki a vasrostét, és az izzó parazsat befötte homokkal. Hawkins még nem reggelizett. Hawkins, lásd el magad, és rögtön vissza a helyedre, ott is elköltheted, folytatta Smollett kapitány. Csak gyorsan, szükséged lesz rá, mielőtt még elkészülsz vele. Hunter, egy kis pálinkát minden embernek. Míg ez megtörtént, a kapitány elkészült a fejében a haditervel. Doktor, ön foglalja el az ajtót, kezdett aztán rendelkezni, de vigyázzon, hogy benne lőjenek, maradjon a házban és tüzeljen a pitvaron keresztül. Hunter, maga foglalja el a keleti oldalt itten. Joyce, maga odaálljon nyugatra, fiam. Trelelni lovag, ön a legjobb lövő, ön és Gray. Foglalják el az északi oldalt az öt lőréssel. Innen fenyeget a legnagyobb veszély. Ha el tudnak jutni idáig, és a saját ablakainkon keresztül ránk tüzelnek, akkor benn vagyunk a csávában. Hawkins, mi ketten nem sok vizet zavarunk a tüzeléssel, mi itt hátul maradunk és segítkezünk a puskák töltögetésében. A kapitánynak igaza volt, a levegő kezdett fölmelegedni. Alig, hogy a nap fölkapaszkodott a bennünket körülövező fák tetejére, minden erejével ráfeküdt a tisztásra, és egy hörpintésre fölszívta az összes párákat. Csak hamar a homok fölött aszaló forróság terpeszkedett, s a gyanta olvadásba ment át a házunk fenyőgerendáin. A zubbonyok és kabátok lekerültek a testünkről, az inget föltéptük a nyakunkon, és válig föltűrtük a karunkon. Mindegyik ott állt az őrhelyén, a hőség és a megfeszült várakozás lázában. Elmúlt az egy óra. Ördög vigye, szólt a kapitány. Így elunjuk az életünket, Gray, füttyensd ide őket. Ebben a pillanatban valóban észrevettük, hogy valami van készülőben. Kérem, uram, szólt Joyce, ha meglátok egyet, rögtön tüzeljek? Nem így parancsoltam, kiáltott rá a kapitány. Igenis, uram, válaszolt Joyce rendületlen nyugodt udvariasságával. Egy darabig ismét csönd volt, de ez a kis párbeszéd fölvillanyozta szemünket és fülünket. A lövészek tüzelésre kész fegyverrel, a kapitány a ház közepén összeszorított fogakkal, homlokán csupa ránc. Így telt el néhány másodperc, amikor Joyce hirtelen fölkapta a puskáját és elsütötte. Alig, hogy a csattanás elhangzott, megjött rá a válasz kívülről, egy elhúzódó sor tűz alakjában, lövés-lövés után, mint egy csapat vadlúd a palánk minden oldaláról. Néhány golyó a gerendaházat érte, de egyik sem csapott be, és amint a füst eloszlott és tisztán láthattunk, a palánk és a körülötte lévő erdő olyan nyugodtnak és elhagyatottnak tűnt föl, mint azelőtt. Egy ág sem mozdult, egyetlen vegyver csillanás nem árulta el ellenségeink közelségét.
Eltalálta az illetőt? Kérdezte a kapitány.
Nem, uram, válaszolt Joyce. Legalábbis nem hinném, uram.
Csak mindig az igazat, az a legjobb, dörmögte Smollett kapitány.
Töltsd meg azt a fegyvert, Hawkins.
Hányan lehetnek az ön oldalán, doktor?
Megmondhatom pontosan, szólt Livesey doktor.
Három lövés esett erről az oldalról, láttam a három villanást. Kettőt szorosan egymás mellett, egyet távolabb, nyugat felé.
Három, ismételte a kapitány.
És hányan önnél, Trelawney lovag?
De erre már nem oly könnyű volt a válasz. Észak felől igen sok lövés dördült el, hétre becsült a lovag, 8 vagy 9 Gray számítása szerint. Kelet és nyugat felől csak egy-egy lövés érkezett. Nyilvánvaló volt, hogy az ostrom észak felől fog történni, amíg a többi három oldalról csak színlelt támadással fognak bennünket nyugtalanítani. De Smollett kapitány nem látott okot, hogy megváltoztassa az elrendezést. Úgy okoskodott, ha a kalózok átjutnak a palánkon, akkor elfoglalnak minden védtelen lőrést, és úgy durrantanak le bennünket, mint a patkányokat saját erősségünkben. Nem is maradt sok időnk az okoskodásra. Hirtelen, hangos hajrával egy kis csapat kalóz rohant ki az erdőből az északi oldalon, és egyenesen neki a palánknak. Ugyanabban a pillanatban a tüzelés megint megindult a fák közül, és egy puska golyó keresztül süvített az ajtón, szilánkokra tépve a doktor muskétáját. Az ostromlók majmokként vetették át magukat a kerítésen. A lovag és Gray újra meg újra tüzeltek. Három ember elesett, egyik fejjel előre a tisztásra, kettő hátra a palánkon kívül. De ezek közül az egyikben úgy látszik, sokkal több kárt okozott az ijegység, mint a golyó, mert egy szempillantás, és megint talpon volt, hanyat homlok iramodva vissza az erdőbe. Kettő a fűbe harapott, egy megszaladt, négynek sikerült megvetni a lábát a palánkon belül, míg az erdő védelme alatt 7 vagy 8, mindegyik úgy látszik több puskával felszerelve, szüntelen tűz alatt tartották a házat, bár semmi kárt nem okoztak. A négy támadó, akik átjutottak a palánkon, egyenesen nekirohantak az épületnek, nagyokat kúrjantva a szaladás közben, míg a többiek a fák közül visszaüvöltöttek bátorítva őket. Néhány lövés esett a részünkről, de az embereink annyira izgatottak voltak, hogy egyik sem talált. Egy pillanat alatt a négy kalóz fönn volt a bucka tetején, a nyakunkon. Anderson jobbnak, a csónak mesternek a feje megjelent a középső lőrésnél.
Rajta pajtások! Ordította mennydörgő hangon.
Ugyanabban a pillanatban egy másik lázadó megragadta Hunter puskáját a csövénél, kicsavarta a kezéből, keresztül taszította a lőrésen, és egy szédítő ütéssel úgy vágta vele melbe a szegény embert, hogy eszméletlenül elterült a földön. Az alatt egy harmadik sértetlenül megkerült a házat, hirtelenül az ajtónál termett, és a hangyárjával nekiesett a doktornak. A helyzetünk teljesen felfordult. Egy perccel előbb még fedezékből tüzeltünk egy védtelen ellenségre, most mi voltunk oltalom nélkül, és nem tudtunk egy lövésen viszonozni. A ház tele volt füsttel, aminek részben megmenekülésünket köszönhettük. Kiáltások, nagy hangzavar, villanások és pisztolydörrenések, aztán egy hangos felhördülés zúgtak össze-vissza a fülembe.
Kifelé, legények, kifelé, és odakünn, ne kíméljétek őket, a kardokat, kiáltotta a kapitány.
Fölkaptam egy spádét az asztalról, és valaki mellettem megragadott egy másikat, miközben majd levágta az ujjamat. De én, alig érezve a sebet, kirohantam az ajtón keresztül a tiszta napfényre. Valaki a sarkamban volt, de nem tudom, hogy kicsoda. Előttem a doktor lefelé kergette a támadóját a domb lejtőjén, és éppen amint a tekintetem ráesett, lecsapott rá a kardjával, úgyhogy az kapálózva hanyat vágódott egy hatalmas vágással az arcán végig.
A ház körül, legények! A ház körül!
Kiáltotta a kapitány, és a nagy zűrzavar ellenére is észrevettem valami változást a hangjában.
Gépiesen engedelmeskedtem, kelet felé kanyarodtam, és fölemelt spádéval megkerültem a házsarkát. A következő percben szembe találkoztam Andersonnal. Nagyot üvöltve megforgatta hangyzsárját a feje fölött, hogy az megvillant a napfényben. Annyi időm sem volt, hogy megijedjek, mert amint a fenyegető csapás elől félreugrottam, lába megcsúszott a puha homokban, és lebukfenceztem a lejtő végéig. Mikor először kirohantam az ajtón, a többi kalóz már megrohanta a palánkot, hogy végezzen velünk. Az egyik a fején egy piros hálósipkával, szájában a hangyzsár, éppen megjelent a kerítés tetején, és átvetette egyik lábát. Nos hát, olyan rövid ideig tartott az egész, hogy mikor talpra ugrottam, még mindenkit ugyanabban a helyzetben láttam. A vörös sipkás fickót, amint félig átmászott a kerítésen, egy másikat pedig, amint éppen kidugta a fejét a palánk tetején. És mégis ebben a szempillantásban eldőlt a harc, és miénk lett a győzelem. Gray, aki a sarkamban volt, levágta a testes csónakmestert, mielőtt még előbbi ütését megismételhette volna. Egy másikat a lőrésnél durrantottak le abban a pillanatban, amint be akart tüzelni a házba, és most éppen a páráját adta ki, a kezében a még füstölgő pisztollyal. Egy harmadikkal, amit észrevettem, a doktor végzett egyetlen csapással. A négy közül, akik átjutottak a palánkon, csak az egyik maradt épségben, az itthagyta a spádéját a harcmezőn, és éppen sebben lobbal igyekezett vissza a kerítésen a nyomában érezve a halált. Tüzelj! Tüzelj a házból! Kiáltotta a doktor. És ti fiúk, vissza a fedezékbe! De senki sem fogadta meg a szavát, egyetlen lövés nem esett többé, az utolsó támadó is elillant és eltűnt a többiekkel a fák mögött. Három másodperc múlva az egész ostromló csapatból nem maradt más hátra, mint öt halott, négyen a palánkon belül, egy kívül. A doktor Gray és én teljes iramban rohantunk vissza a házba, mert az élve maradt lázadók egy-kettőre megint fegyvert ragadhattak, és a tüzelés újra megindulhatott volna. Közben a ház belseje némiképpen megtisztult a füstől, és tisztán láthattuk magunk előtt a győzelmünk árát. Hunter a lőrés mellett feküdt még mindig kábult állapotban, Joyce ugyanott keresztül lőtt fejjel, meg sem mozdult többé. Míg a középen a lovag a kapitányt támogatta az egyik sápadtabban a másiknál. A kapitány megsebesült, szólt Trelawney lovag. Megszaladtak a bitangok? Kérdezte Smollett kapitány. Már akik tudtak, legyen nyugodt, válaszolt a doktor, de öten itt hagyták a fogukat, és nem fognak többé szaladni ebben az életben. Öten, kiáltott fel a kapitány. Ez már jobb. Öten három ellen. Maradtunk négyen kilenc ellen. Sokkal jobb arány, mint ahogyan kezdetben volt. Heten voltunk akkor 19 ellen, vagy legalábbis így gondoltuk, ami egyre megy.